Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Valahányszor arról beszélünk, hogy a trianoni traumát miként kell dokumentálva feldolgozni. Nekem az a benyomásom erdélyiként, hogy egy kicsit túl reprezentáltak vagyunk. Ugye, hogyha ránézünk a térképre, a legtöbb népességet és legtöbb területet jelenti az elcsatolt erdélyi rész. Valahogy talán ez is a magyarázata, hogy a mennyiség okán, mintha ez a benyomásom, hogy arányaiban sokkal több kordokumentum is született, utólagos reflexió, elemzés. Ezt a némileg elbillent egyensúlyhelyzetet próbáljuk most átmenetileg árnyalni és finomítani Gali Máté történésszel, az MCC kutató tanárával. Köszönöm, Máté, hogy itt vagy, illetve újra itt vagy tulajdonképpen, mert hogy nyáron már találkoztunk. Minek tudható be ez, amit én az előbb felsoroltam, ez a többet veszítettünk, tehát többet beszélünk róla, képlet működik, vagy nem éppen ennyire mechanikus?
Jó estét kívánok! Hát elképzelhető, hogy ez is benne van. Ugye az egyértelmű, hogy Románia nyert a legtöbbet mind területre, mind lakosság számra egyébként a történelmi Magyarországnak a felbomlásából, széteséséből, illetve hát a trianoni békeszerződésnek a rendelkezéseiből. Utána Csehszlovákia részesült a második legnagyobb arányba, majd pedig a szerb-horvát-szlovén királyság, ugye 20-as évek végétől pedig Jugoszlávia. De én azt gondolom, ez csak az én személyes vélemény és benyomásom, hogy azért Erdélynek a régi Magyarországon belül mindig is kitüntetettebb helye volt. Azért gondoljunk bele, hogy azért Erdély volt, amelyik a három részre szakadt ország idején, lényegébe véve a magyar államiságot átmentette a török után, hódoltság utáni időkre. Azért tényleg talán még egyes történészek, illetve egyes művészet történészek szerint talán Erdélyben még a trianoni Magyarországnál is több olyan műemlék és emlékhely van, ami a magyarságnak a múltját őrzi, és ez mindenféleképpen egyébként szerintem indokolja Erdélynek ezt a kitüntetett helyét a, mondjuk úgy, hogy az elszakított ország részek között.
És hogyha még hozzáveszünk, hogy Bánffy Miklós milyen szerepet vállalt, akár kényszerűen is pillanatnyilag a külpolitikában a 19-20-as periódusban, akkor mintha teljesebb lenne a kép, vagy még inkább arról szól, hogy Erdély a fókuszban van. Azért vetettem fel ezt a paritásos kérdést, mert hogy te az északi területekkel, ugye a Csallóközzel, Felvidékkel foglalkoztál hangsúlyosan, azon belül is meghatározó politikai személyiségekkel, de folyamatokkal is. Számomra az izgalmas, hogy tulajdonképpen ugye Erdélyben tudjuk, hogy sorozatosan megszegik azokat az egyességeket, amelyek a demarkációs vonalról szóltak. Ehhez képest hát a Felvidék esete úgy sajátos, hogy ott volt egy egyesség, volt egy konkrét, most nem tudom mennyire formalizál, de ezt majd tisztázod, de volt egy fajta eredménye a kétoldalú egyeztetéseknek, és ezt prágai nyomásra ugye a szlovákok átgondolják, és akkor azt mondják, hogy hát nem annyi amennyi, hanem annál jóval több. Részletezzük akkor ezt. Igen. És azért vagyok kíváncsi, hogy van-e háttérinfótok, illetve sikerült-e összegyűjteni olyan dokumentumokat, amelyek erről a cseh lobbiról, cseh nyomásról talán többet is elmondanak, mint ez a két mondat, amit én most vázoltam.
Jó, én még egyen visszatérnék az első kérdésre. Azért statisztikusok, illetve szociológusok Magyarországon úgy tartják, hogy 1918-tól napjainkig nagyjából 1 millió ember volt az, aki átköltözött, átmenekült, áttelepült a mai utódállamok területéről.
Ez a repatriáltak, igen, a vagonban túlélő, igen, nemzedékek.
Igen. Illetve akik aztán például Ceausescu elől, vagy a rendszerváltoztatást követően jöttek át Magyarországra. Ebből ugye a legnagyobb számban erdélyek, vagy a mai értelemben vett Erdély területéről jövők érkeztek, és statisztikusok, demográfusok úgy számolják, hogy a mai magyar társadalomnak legalább a 25, de akár 30%-a is azoknak a családoknak a leszármazottja, akik ezekről a területekről érkeztek, és nyilván miután ebből a többség, vagy a legnagyobb részt erdélyek tették ki, így értelemszerűen a társadalom ezen csoportjának a nagyobbik részének van kötődése Erdélyhez, és ez is magyarázhatja egyébként Erdélynek a kitüntetett szerepét ezen utódállamokhoz került országrészek között.
Volt egy aktuálpolitikai momentum ezzel kapcsolatban, néhány esztendővel ezelőtt mondta egy magyarországi politikus, példát hozva, hogy egy kelet-magyarországi kisváros kórháza egyszerűen leállna, amennyiben kivonnánk belőle a személyzetet, orvosok és középkáderek, akik 80%-ban Erdélyből származtak. Ez csak így zárójelben. Így abból a távlatból, amit vázoltál, a vagon élettől egészen a közelmúltig lehet ezt az ívet követni.
Igen, igen, abszolút. Tehát azért a mai magyar gazdaság számára is rendkívül fontos a határon túlról származó, illetve a határon túlról már korábban áttelepültek, akár generációk óta ott élők által biztosított munkaerő, és itt egyébként gondolhatok, tehát én csak a saját szakmámban is ismerek egészen kiváló Erdélyből származó történészeket, tehát itt nem csak kék galléros, de akár fehér galléros munkavállalókra is nyugodtan gondolhatunk.
Menjünk vissza akkor időben odáig, amikor van egy egyes. Vagy arra, amire én utaltam, ugye ez a Bart Albert miniszter úr és Milan Hodzsa biznisze, vagy lehet, hogy csúnya ez a szó, egyezménye vagy egyessége. Mi történik tulajdonképpen? Előnyös lett volna, természetes lett volna, akár még megkockáztatom azt is, hogy precedens értékkel is bírhatott volna, amennyiben betartják, tehát hogy a további tárgyalások és egyeztetések során lehetett volna utalni arra, hogy íme Csallóköz esetében betartják a nyelvi határokat, hát akkor most én nem akarok, csak pontokat teszek ki a mondat végére, mert a végén azt mondják, hogy egy irredent a műsort vezetünk itt le a közszolgálatiban, de adja magát,
jó,
ugye?
Akkor egy mondattal, mielőtt akkor rátérnénk a csehszlovákokra, illetve kezdjük akkor a csehszlovák lobbival, de például ugye 1921-ben volt decemberben 100. évfordulója a Soproni népszavazásnak, ami a magyar történelem első népszavazása volt. És hogy mi volt egyébként a magyar kormányzat számára? Nagyon fontos az, hogy Sopronban és környékén népszavazás legyen, mert ugye az akkor ugye osztrák fennhatóság alatt állt, az nyugat-magyarországi részekkel Ausztriának ítélték, hát pont azért, hogy tudjanak hivatkozni arra, hogyha népszavazások lettek volna az etnikailag vitatott területeken, akkor ott nagy valószínűséggel a lakosság a Magyarországhoz való csatlakozás mellett döntött volna.
Tehát a partiumi sáv, most beszéljünk így nyíltan és világosan, Nagybányától elegészen Aradig lehet, hogy másképp alakult volna a sorsa.
Hát hogyne, vagy gondoljunk bele a Felvidékre, mondjuk Pozsonytól Kassáig. Az egy majdnem 500 kilométeres déli sáv.
Sőt, a Délvidék esetében is lenne egy talán vékonyabb, de mindenképpen egy elég összefüggő terület.
Igen, Bácska-Baranyai háromszög. Igen, tehát ezért volt fontos egyébként, hogy Sopronban népszavazás legyen, Sopronban az az eredmény szülessen, hogy ők Magyarországhoz kívánnak tartozni.
Különben ez az eredmény aztán begyűrűzik, tehát a Trianon előtti vagy környéki háttér egyeztetések, vagy érvelések, vagy akár utólag naplóba bekerült informális történések során előjön, mint példa, hogy íme lehet, ne zárjátok el ezt a lehetőséget.
Hát ezt folyamatosan hangoztatták, hogy szeretnének népszavazást, ugye? Hát azért tényleg Aponyi Albert is, amikor kiment a békekonferenciára, és a nagy beszédét elmondta.
De konkrétan ezt, hogy akkor a Sopron ügye az...
Nem, ez viszonylag kevésszer. Uh-huh. Ez azért viszonylag kevésszer. De az, hogy legyen népszavazás, azt követelték egyébként 1918-tól azért a lényegében a 20-as évek elejéig. Amikor kiment tényleg Aponyi Albert, és akkor is egyébként a régi Magyarországnak az egyben tartását azért gazdasági érvekre, történelmi érvekre, bizonyos részein etnikai érvekre is, igen.
Teleki térkép, ugye? Az, ami...
Igen, és egyébként az Aponyi is elmondta, hogy legyen népszavazás, és annak mi egyébként a végeredményét elfogadjuk. Tehát, hogyha mondjuk azok a területek, mert mondjuk csak a Felvidéknél maradva, amik a szlovák-magyar nyelvhatártól északra feküdtek, és azok egyértelműen egyébként szlovák etnikumúak voltak. Tehát ha azok úgy szavaznak, hogy ők el akarnak válni a régi Magyarországtól, ugye, hogy az Andrej Hlinka mondta még 1918-ban, hogy az 1000 éves házasság a magyarokkal nem sikerült, és szét kell válnunk. Tehát, hogyha az északi területek azt mondják, ami túlnyomó többségében szlovák, hogy el kell válni, akkor ők váljanak el. Nyilván, tehát, hogy azt a kiszámú magyar népességet, ami az északi területeken, Árva, Liptó, Túróc, tehát ezeken a vármegyékben, amelyek éltek, azokat esetleg valamiféle lakosságcserével át lehet lehet telepíteni.
Tehát így Pozsony meg Kassa maradt volna Magyarország. Magyar,
igen, igen,
részén,
igen, és igen. Akkor itt térhetnénk át. Amit itt kerülgetünk már jó pár perce, csak mindig elkalandozunk, mert annyi fontos téma van, amit itt ezzel kapcsolatban lehet érinteni. Ugye azt elmondják történészek, hogy azért Magyarországnak a pozícióit a Párizsi Békekonferencián, ami 19 januárjában nyílt meg, rendkívüli mértékben rontotta, hogy 1920 januárjaig nem volt ott magyar képviselet, aki a magyar érdekekért felszólalt volna. Azért tudjuk, hogy például a csehszlovák emigránsoknak a nemzeti tanácsa, az már 1915-től 1916-tól aktív munkát.
Ez a londoni
Igen, ez elég komoly munkát fejtett ki annak érdekében, hogy a háborút követően a Csehszlovákia az ő remélt formájukban, remélt területi keretei között alakuljon ki. Ugye ismeri minden hallgató egyébként a térképet, tudja, hogy Szlovákiának a határai meddig húzódnak, de azt tudni kell, hogy voltak azért olyan csehszlovák politikusok, akik sokkal délebbre, tehát mondjuk Vácig
egészen,
igen, vagy...
Jó, hát így volt egyébként igen, vagy román politikus is, aki azt mondta, hogy Debrecenig minimum.
Hát, hogy Tiszáig.
Tiszáig.
Vagy például Mátráig például Gyöngyösig szerettek volna lejutni a csehszlovákok, sőt, volt egy olyan elképzelés is, a Benesék ezt is felvetették, de ezt irreálisnak találták, hál' Istennek a döntéshozók, hogy legyen egy szláv koridor.
Egy koridor, igen.
A koridor Ausztria és Magyarország között, ami egyrészt elválasztja az osztrákokat és a magyarokat, másrészt pedig ugye összeköttetést terem.
Igen, hát ez a pánszláv gondolatnak mondjuk a térképre levetített azért elég tényleg igen. Merész és meredek.
Merész variánsa. Uh-huh. És ez kötötte volna össze a jugoszlávokat a csehszlovákokkal. És ugye amikor bekövetkezett a régi Magyarországnak, vagy elkezdődött a régi Magyarországnak az összeomlása 1918. október-novembere elején, akkor ugye sorra alakultak Magyarországon a különböző nemzetiségeknek a nemzetiségi tanácsai, délszláv, román, csehszlovák, és hát ugye október 28-án Prágában kikiáltották Csehszlovákiát, és hát nyilván a Csehszlovákia ezt követően hát az államát kiépíteni, illetve a területszerző céljait kívánta érvényesíteni. És ez már egyébként Magyarországon a Károlyi kormányzatnak az időszaka. Ugye október 31-e és január 16-a között Gróf Károlyi Mihály volt a miniszterelnök, aztán január 16-ától egészen a kormány március 21-i megbukásáig, aztán Berinkei Dénes és Károlyi pedig köztársasági elnök volt. És a Károlyi kormányzatnak volt a nemzetiségi ügyekért felelős tárca nélküli minisztere, egy bizonyos Jászi Oszkár nevű polgári radikális politikus. És a Jászinak az volt az elképzelése, tehát igazából a Károlyi kormányzatnak az volt az elképzelése, hogy ugye valószínűleg a Horvátországot el kell engedni, de a Horvátország az mindig is más volt, mert a Horvátország csak personálunióban állt a magyar királysággal, és rendkívül nagyfokú autonómiát élvezett. De ezt leszámítva, ugye nem kívántak területeket a régi Magyarország területéből átengedni. És úgy próbálták megoldani ezt a nemzetiségi kérdést, vagy a nemzetiségi feszültséget, hogy bíztak abban, hogy ezt majd a majdan összeülő békekonferencia határokat rendezi, és addig egy ilyen ideiglenes, provizórikus megállapodásokat kívánnak kötni a nemzetiségekkel. Ugye Erdély esetében ezt ismerjük, hogy Aradon tárgyalt román vezetőkkel.
Karánsebesen, aztán Aradon.
Igen, és ott ugye felvetette, hogy kantonizálják Erdélyt a svájci kantonrendszer mintájára.
Egyébként Jászi nem adja fel ezt, tehát én olvastam ezt az egészen fokos naplóját, ami hát utólag került aztán publikálásra. Ő aztán ugye kikerül Bécsben, időzik, aztán meg Amerikában, hát tanárkodik, illetve várja a jobb időket. Nem, tehát én arra nem emlékszem, hogy ő azt mondta volna, hogy ott mi buták voltunk, vagy beismerte volna azt, hogy naív volt, vagy hogy... Tehát az sem rémlik, hogy nagyon vehemensen ragaszkodik, de hogy úgy tulajdonképpen egy ilyen meg nem értett figuraként tételezi magát.
Igen, meg volt győződve egyébként az igazáról. Megmondom őszintén, én a Jászit mindig is egy alapvetően szobatudósnak tartottam, illetve hát én azért egy-két művét olvastam a nemzetiségi kérdés vonatkozásában, és ott alapvetően nekem az volt a hangsúlyos, hogy ő alapvetően azt a nézetet képviselte, hogy van egy retrográd magyar nemzetiségi politika, egy olyan többségi társadalommal, amelyik alapvetően ellenszenvesen viszonyul ezekhez a nemzetiségekhez, nem elég jogkiterjesztő politikát folytat, és hogyha ez megváltozna, akkor egyébként minden rendben volna. Azért tudjuk, hogy ez nem ilyen fekete-fehér, tehát, hogy amikor például volt 1895-ben egy nemzetiségi kongresszus Budapesten, ott például még a nemzetiségi vezetők megelégedtek volna azzal, hogy autonóm, föderatív módon alakítják át a régi Magyarországot, és ott jönnek létre autonóm egységek, ahol ők ugye létszám alapján a főhatalmat gyakorolhatják. Na ez azért 1918-ra, 1918 végére, amikor már létrejöttek az anyanemzeteik például.
Ez már nem volt egy járható út.
Nem volt egy járható út. És akkor ezek a nemzetiségek, illetve a nemzetiségi vezetők már az anyanemzeteikhez kívántak egyébként csatlakozni. Persze voltak olyan nemzetiségi politikusok, például ott a felvidéknek a kereti részén az úgynevezett Dvorcsák győző, vagy Viktor Dvorcsák, aki megpróbált ott a Károlyi kormánnyal kiegyezni, és ott egy kérészállamot létrehozni a felvidéknek a keleti részén, ami szoros kapcsolatokba állt volna Magyarországgal, illetve a Károlyi kormányzattal, és ő ki is jelentette, hogy ő nem ismeri el a csehszlovák nemzetiségi tanácsot, de ez egy gyakorlatilag néhány hétig létező kérészállam volt, és ez inkább a szabályterősítő kivétel volt, ez a Dvorcsák győző, vagy Dvorcsák Viktor. Megpróbálta ezt a keleti szlovák, vagy szlovják identitásra építeni, és az alapján egy ilyen autonóm, de Magyarországgal szoros kapcsolatokat ápoló kérészállamot létrehozni. De ahogy említettem, ez ugye a szabályterősítő kivétel volt, és ugye a Jászi szintén, tehát ahogy említettük az erdélyi kantonrendszert, ő megpróbált a felvidéken is valamiféle ideiglenes megállapodást kötni. És ugye 1918 novemberében a csehszlovák kormányzat ezt a Milán Hodzsát küldte ide Budapestre, ugye megbízottként, hogy tárgyaljon egy ideiglenes demarkációs vonalról. Ő később ugye miniszterelnök is lett a 30-as években Csehszlovákiában, és a Milán Hodzsa, hát itt a hosszú, több héten át tartó tárgyalások eredményeként, ugye a Jászinak az volt az elképzelése, hogy a nyelvhatárnál legyen, a szlovák-magyar nyelvhatárnál egy demarkációs vonal, és afölött pedig legyen egy úgynevezett Tóth Impérium. A Tóth Impérium az egy magyar, illetve csehszlovák fennhatóság alatt álló egy ilyen autonóm részlet volna, meglehetősen nagyfokú belső önállósággal, és ugye ezekben azok a vármegyék tartoztak volna, hogy, ahogy korábban említettem, hogy döntően szlovák
populáció
élt, és hogy majd, hogy mik lesznek ugye a végleges határok, arról majd a békekonferencia fog határozni. És amikor december 6-án a tárgyalások végén aztán ez a Milán Hodzsa már a Barta Alberttel, aki hadügyminiszter volt, megállapodott egy demarkációs vonalba, az nagyjából egészében az akkori szlovák-magyar nyelvhatárt követte. És a két háború között egyébként...
Van erről háttérinfónk olyan értelemben, hogy ennek a tárgyalásnak milyen szakaszai voltak, hogy Hodzsa mivel érkezett Budapestre, és ahhoz képest mivel távozott onnan?
Néhány fős csehszlovák delegáció érkezett, és hát azt tudjuk, hogy amikor ez a megállapodás született, akkor a Hodzsát dezavuálták is, aztán Prágában mondván, hogy ő nem volt fölhatalmazva arra, hogy tehát egy demarkációs vonalat megkössön. Azt egyébként végig a tárgyalások során lehetett látni, mert publikálták azért a csehszlovákok azokat a visszaemlékezéseket, leveleket, amik ennek a delegációnak a tagjaitól születtek, hogy itt a delegáció tagjainak alapvetően az időhúzás volt a célja. Tehát megpróbáltak ilyen mézes madzagot elhúzni a magyar vezetők előtt, és rendkívül fontos volt számukra, hogy elkerüljék azt, hogy ne legyen népszavazás. Mert azzal egyébként ezek a csehszlovák, vagy cseh kötőjel szlovák, akkor még ugye így szakirodalomban meg önmagukra is így hivatkoztak, pontosan tisztában voltak azzal, hogyha a felvidéken népszavazás lenne, azért a déli részek, ahol 80-90%-ban magyar lakosság élt, az nem fog leendő Csehszlovákia, elnézést kérek a hallgatók, ilyen pongyolán fogalmazunk, de hát ugye nem lehet lábjegyzetet állítani mindent, tehát az egyszerűség kedvéért mondjuk, hogy a leendő Csehszlovákia mellett voksolni. Tehát az volt, hogy igazából húzzák az időt, megpróbálják elkerülni, hogy népszavazás legyen, és alapvetően elhitessék azt a magyar kormánnyal, hogy ők kompromisszum készek. És amikor ugye ez a úgynevezett Barta-Hodzsa egyezmény 1918. december 6-án megszületett, akkor, és ahogy említettem korábban, ez a demarkációs vonal, ez lényegében véve az akkori szlovák-magyar nyelvhatárt követte.
Ez mennyire volt publikus, ez, hogy hol megy az az egyesség szerinti határ? Tehát a korabeli magyar sajtó hozta.
Igen.
Konkrétan térképszerűen, vagy a településeket? Felsorolták
igen, a településeket, igen, igen. Tehát publikus volt.
Igen. És hogyan? Tehát, hogy jó, mert hogy a hír az megjön, de hogy valószínűleg ennek van egy-két mondatos kommentje, vagy mindenképpen reakciók szintén a sajtóban. Tehát, hogy ezt egy ilyen kvázi szakaszgyőzelemként tüntették fel, vagy megnyugvásként?
Megnyugvásként. Ugye érdekesek ezek, amikor a korabeli sajtót böngészszük, akkor például azt látjuk, igen, hogy sokszor futószalagon jönnek ezek a hírek mai kifejezéssel élve, és amire mi az utókor azt látjuk, hogy mekkora eredmény volt, azt látjuk, hogy a korabeli sajtóban például egyáltalán nem keltette nagy visszhangot. Tehát én például megnéztem, ugye ezt talán felfedhetjük a kedves hallgatók előtt, hogy én a Nógrád vármegyéből származom, és Nógrád vármegyében rendkívül büszkék vagyunk egyrészt a Somoskői falu visszatérésére, hazatérésére 1924-ből, illetve az úgynevezett 1919. január 29-ei balassagyarmati csekiverésre. És én például ugye megnéztem a 19-es balassagyarmati csekiverésről, már vannak olyan ugye magyarországi oldalakon nagyon szépen korabeli sajtót böngészni lehet. Gyakorlatilag én nem azt mondom, hogy mínuszos hír volt, hogy a balassagyarmatról kiszorították a csehszlovák megszállókat, de egy ilyen pársoros tudósítás volt. Az már, amikor Trianon után 4 évvel visszakerült Somoskő és Somoskői falu, na annak sokkal nagyobb szimbolikus jelentősége, meg hírértéke volt. Tehát az tényleg címoldalakon szerepel, de amikor 18-19-ben itt folyamatosan változtak a határok, és
több helyre kellett figyelni egyszerre,
ennek nem volt olyan hírértéke, tehát megnyugvással kezelte a sajtó. Egyébként ugye a sajtó azért valamennyire a közvéleményt is visszaadja, tehát a magyar közvélemény is, és ugye visszatérve, az két háború közötti magyar statisztikusok kiszámolták, hogyha, mert ott községsorosan megvizsgálták egyébként a 910-es népszámlálás adatait, hogyha ezt a Barta-Hodzsa egyezményt sikerült volna, tehát mint végleges határ elfogadtatni, akkor a felvidéki magyarságnak a 90%-a az Magyarországnál maradt volna. És hogy említettem korábban, az a maradék 10% pedig esetleg
hát igen, legfeljebb igen, eldönti igen, majd, hogy
merre, hogyan, és bocsánat, tehát csak befejezve a történetet, és ugye aztán nyilván a prágai vezetést, ahogy említettem, ez a határvonal nem elégítette ki, a Hodzsát visszahívták arra való hivatkozással, hogy ő nem volt fölhatalmazva arról, hogy ilyen demarkációs megállapodást ő megkössön, és elérték...
Ez mennyire valós ez az ér? Mert általában most nyilván egy ilyen... fordulatokkal teli képlékeny helyzetben elég nehéz követni és ledokumentálni minden részletet, de az én elképzelésem szerint, hogyha valaki elmegy tárgyalni diplomáciában, az minimum, hogy kap egy passzust, ami ugye a toll-ig kategóriákat rögzíti, tehát egy mandátummal megy tárgyalni. Volt-e ilyen Hodzsának, vagy csak egy szóbeli megbizattás, amit lehetett volna csűrni, csavarni, visszavonni, elhallgatni, letagadni?
Igen, alapvetően egyébként ugye ő végig tartotta Prágával a kapcsolatot a Hodzsa, de nem volt így sziklaszirárdan lefektetve, amikor ő ide érkezett. Azt leszámítva, hogy próbálja meghúzni az időt és hitegetni a magyar vezetőséget, hogy akkor itt mit kell elérnie, és ezért voltak fölháborodva Prágába, hogy egy ilyen írásos megállapodást kötött arról, hogy itt húzódik a demarkációs vonal. És aztán Párizsban a szövetségeseiknél aztán sikerült is elérniük a csehszlovák vezetőknek, hogy a párizsi békekonferencia, ugye ide küldött egy megbízottat, egy Fernand Vix nevű alezredest Magyarországra, egy érdekes személyiség volt. Régen a francia gyarmati hadseregben szolgált, és nagyjából a gyarmati hadseregben követett udvariasságot, illetve tárgyalási formákat képviselte itt Magyarországon is, ami hát ugye tudjuk, hogy nem a demokratikus gondolkodásnak a meleg ágya, de az a lényeg, hogy közvetlenül karácsony követően, 18 karácsonya után ez a Vix alezredes aztán a párizsi döntéshozóknak egyébként az elhatározását tudatta is a magyar vezetőkkel, a károlyiékkal, miszerint ez a Bartahodzsa egyezmény, amit december 6-án aláírtak, ez nem érvényes, és vissza kellett húzódnia egy olyan határvonalig, ami már lényegében véve a mai magyar csehszlovák határnak felel meg, tehát ez lett egyébként a Bartahodzsa egyezménynek, ami nagyjából egy 3 hetet élt meg, a végkifutása.
Igen, hát nekem érdekes módon két barátom is él azon a sávon, az egyik éppen visszatért, ugye Somoskői falu lakosa, Erdélyből elszármazott, és amikor meglátogattuk, az nagyon érdekes volt, mert ugye maga a település is, ha fentről megnézzük, és Google Maps-en követjük, akkor van egy olyan rész, ami a Szlovákia részét képezi, tehát a határ az tulajdonképpen, azt is mondhatnánk, hogy egy a falu részét képező utcának a sánca vagy oldala, és azt mondja az erdélyi ismerősünk, barátunk, hogy hát ott laknak a szlovákok az utca túlsó részén. Pedig hát magyarok nyilván. Érdekessége, hogy a faluhoz tartozó ugye kastély az fent van a dombon, az már tényleg ott van úgymond túl a határon, de hát át lehet menni, meg lehet látogatni, nincs ott igazándiból semmiféle morózus ellenőrzés vagy ilyen jellegű demarkálása a területnek. A másik pedig a honti eset, amikor most így bevallom, lehet, hogy aztán majd következményei lesznek, többszörösen határt sértettünk, mert az Ipolyban megfürödve az ember könnyen, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy körülbelül malomároknyi szélességű ott az Ipoly, átmentünk szárítkozni a tótokhoz, ahogy ott mondják, ugye a szlovákokhoz, senki nem szólt, nem mondta azt, hogy akkor most ott nincs keresnivalónk. És van még egy életkép, vasárnap délelőtti nyugalom, kisétáltunk, tehát úgy van a barátoméknak a telke, hogy még megy az ember 600 métert, és ott az Ipoly. Körülbelül ezt kell elképzelni. Nos, lesétáltunk a partra, és ott két atyafi, az egyik a szlovák oldalon, a másik a magyar oldalon beszélgettek, és mind a kettő jó ízűen szitta a saját rendszerét magyarul a határfolyón át. Úgyhogy tulajdonképpen vannak ilyen érdekes, máig is begyűrűző vetületei ennek a hova, meddig tartozunk határilag, vagy amúgy közösségek és nemzetek tagjaként. Van egy kiemelkedő téma, amit tárgyalsz így a kiegyezés utáni periódustól egészen majdnem a bőven a két világháború közti időszakig, és ez az úgynevezett márványarcú miniszternek az alakja, a kisugárzása, egy olyan személyiség, akiről méltatlanul keveset hallottunk, rákutattál, előtérbe hoztad, nyilván van felvidéki vagy északi kötődése, tehát egy picit megint lokálpatrióta vagy ebben a vállalkozásodban. Taglaljuk egy kicsit akkor, hogy kiről is van szó, mert ha valaki a Magyar Olimpiai Bizottság alapító elnöke és egyben akadémiai elnök is jó sokáig, és közben parlamenti politikus és történész is egyben, akkor az tényleg egy nagyon érdekes figura lehet.
Abszolút, tehát Berzevici Albertről van szó, Berzevicei és Kakaslomnici Berzevici Albert, ez volt egészen pontosan az ő neve. Maguk a Berzevici család az a 13. századig vissza tudja vezetni a II. Andrásig egyébként a családfáját, és alapvetően ők azért a felvidéknek a keleti részén, a régi Sáros, illetve Szepes vármegyékben voltak igazán ismertek, tehát jó néhány évszázadig ott töltöttek be egyébként a vármegyei adminisztrációkban, akár magas pozíciókat is, de például Berzevici Gergely, ugye a reformközgazdász például, ő azért országos ismerettségnek örvendett, lett, és ennek a családnak volt egyébként kiemelkedő képviselője, akiről a doktori disszertációmat is írtam, ez könyvformában is megjelent, illetve megjelentettem 2014-ben, pont itt a kolozsvári Korunk Kompressz kiadónál a Berzevici Albertnek az első világháborús naplóját is, tehát így van erdélyi kötődése, meg egyébként még van más erdélyi kötődés és a Berzevici Albertnek, és én őt egy rendkívül színes és szimpatikus egyéniségnek ismertem meg abban a 4-5 évben, amíg gyakorlatilag minden nap foglalkoztam az ő életrajzával, ahogy említetted is, Magyar Olimpiai Bizottság alapító elnöke volt. 1905-től 1936-ig elnökként állt a Magyar Tudományos Akadémia élén.
Kultuszminiszter is
volt.
Aránylag rövid ideig, de azért igen. Elég sok...
Igen. 1903 és 1905 között Tisza Istvánnak az első kormányában. Ő a Tisza Istvánnal személyes baráti jó viszonyban volt, politikai idoljának tartotta Tisza Istvánt, és egyébként azt a visszaemlékezéseiben leírja, hogy amikor a Tiszát kinevezték másodszorra is miniszterelnökké 1913-ban, akkor Tisza megint felkérte őt, hogy legyen kultuszminiszter, de akkor ugye rendkívül zavaros, obstrukciós állapotok uralkodtak a magyar parlamentben, akkor nagyon el volt mérgesedve az ellenzék, vagy akkor is nagyon el volt mérgesedve a viszony az ellenzék és a kormánypárt között, és akkor azt gondolta Berzevici, hogy nem lesz hosszú életű ez a második Tisza kormány, és akkor ő inkább nem vállalt kultuszminiszteri szerepet a második Tisza kabinetben, és azért neki van egy művészettörténeti munkássága, tehát ő főleg Itáliában a reneszánsz művészetről írt, mert Itáliának a szerelmese volt, és ami a legfontosabb, hogy neki van egy egyébként számon tartott történetírói munkássága. Tehát, hogy például ő írt egy nagyon komoly művet Beatrix királynéről, Mátyás királynak a feleségéről, amire mai napig egyébként ezzel a korszakkal foglalkozó történészek sűrűn hivatkoznak, vagy forrásgyűjteményt is kiadott mellé, és már csak azért is sűrűn hivatkoznak, mert a Berzevici még kutathatott abban a nápolyi levéltárban az 1900-as évek elején, amit aztán a második világháború során a németek és az amerikaiak is szétlőttek, és az iratállománynak a nagy része megsemmisült. Ez Magyarországon is van így például az országos levéltárnak, vagy esetleg a hadtörténeti levéltárnak bizonyos anyagaival, hogy a világháborús pusztulás során megsemmisült, vagy pusztítás során, illetve a Beatrix királyné mellett ő még írt egy 4 kötetes, de abból a negyedik már csak csonka volt, már posztumusz jelent meg, egy nagyon alapos, vastag könyvsorozatot a neoabszolutizmus időszakáról Magyarországon, a 48-49-es forradalom és szabadságharc vérbefolytásától kezdve egészen ugye a kiegyezésig, ezt is a mai napig, bár vannak bizonyos tételek, amiket meghaladt már a történettudomány, tehát a Berzevici még meglehetősen szikáran, vagy komolyan kitartott amellett a vélemény mellett, hogy a neoabszolutista rendszernek a bukásában a passzív ellenállás, itt a vármegyei adminisztráció, vagy ugye az adófizetők részéről ez nagyon hangsúlyos volt, ezt azért már árnyalják a mai történészeknek a kutatásai, de hogy alapvetően ez egy nagyon sokáig kánonalkotó munka volt, rendkívül adatgazdag, és a mai napig is hivatkoznak rá sűrűn azok a történészek, akik ezzel a korszakkal foglalkoznak, és ugye aztán kultuszminiszterként, vagy minisztériumi államtitkárként, oktatáspolitikusként mindig is foglalkoztatta egyébként a nemzetiségi kérdés, a nemzetiségi kérdésnek a megnyugtató rendezése az oktatáspolitikán, a kultúrpolitikán keresztül.
Konkrétan, és, hogy állami iskola rendszert kiterjeszteni a kisebbségek számára
igen,
is.
Igen. Tehát, hogy,
és hoztál is egy szövegrészletet, amit gondolom, hogy igen, idézni fogsz,
igen.
Kiemeljük ennek a fontosságát. Erre hogy leltél rá erre a dokumentumra?
Ez szintén a kolozsvári Korunkban jelent meg még évekkel korábban egy tanulmányom, aztán egy gyűjteményes kötetemben is, aminek Berzevici Albert az erdélyi nemzetiségi kérdésről volt a címe. Korábban én a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltárban dolgoztam, és az egyik kollégám Schwarzwälder Ádám éppen kint kutatott Csáki Albinnal kapcsolatos anyagok után a bécsi levéltárban, és mondta, hogy van ott két darab 1893-ban született levél, amit Berzevici Albert küldött Csáki Albinnak. És azt nekem a befotózza, és miután én foglalkoztam a Berzevici Albert életével, ezt, hogyha gondolom, akkor ezt publikáljam, természetesen szakszerű hivatkozás jegyzékkel bevezető tanulmánnyal ellátva. És ez 1893-ban íródott ez a levél, amikor még kultuszminisztérium, két levél, ami kultuszminisztériumi államtitkár volt Berzevici Albert, Csáki Albin kultuszminiszternek, és ez arról szól, miként a címe is utal rá, hogy hogyan kívánja egyébként rendezni a nemzetiségi kérdést Erdély vonatkozásában Berzevici. Roppant érdekes itt csak, ahogy említetted, és itt egy pillanatra csak egy zárójelet nyitnék, hogy ugye a dualizmus idején az volt az oktatáspolitikusoknak, kultúrpolitikusoknak az elképzelése, hogy a népiskolák révén fogják magyarosítani a nem magyarokat, vagy legalábbis azoknak az elitjét, mert azzal mindenki tisztában volt, azt még ebben a két levelében a Berzevici is elismerte, hogy nem lehet mindenkit, nem lehet mindenkit, és a több milliós nemzetiségi néptömeget nem lehet teljes egészében magyarosítani.
Bár ugye a statisztikákat, ha nézzük, főleg a 1880-as évek és a 1910-est összevetve, tulajdonképpen az első világháború előtti két népszámlálás adata, hogyha mérjük, akkor meg lehet figyelni, hogy a magyarosítási politikának volt kimutatható, számszerűen is kimutatható, úgymond eredménye, nem úgy szignifikáns, ahogyan gondolom, akár az akkori budapesti politikai elit is gondolta, remélte, de azt sem mondhatjuk, hogy nem mozdultak el ott értékek.
Igen, viszont én azt gondolom, hogy itt inkább az lehet, hogy a magyar zsidóság az egyöntetűen magyarnak, vagy magyar anyanyelvűnek vallotta magát. És itt egy több százezres,
Hát végülis a Parciumot, ha nézzük, a szatmári, nagyváradi, akár a kolozsvári, igen, ugye zsidó közösség,
igen,
is.
De az kétségtelen, hogy azért főleg az értelmiségi elitjéből azért nemzetiségi, nem magyar származásúaknak azért voltak, akik, tehát szép számmal magyarosodtak, magyar állameszmével teljesen azonosultak. Hát gondoljunk csak a Versecen született Franz Herzogra, aki Herceg Ferenc, igen, néven lett a
sikeres sipadi szerző.
Illetve író.
Igen. És igen, író. Igen.
És gyakorlatilag a konzervatívabb birodalmi irányzatoknak egy koronázatlan királya volt. Már nem csak a dualizmus vége felé, hanem a Horthy korszakban aztán főleg. Vagy gondoljunk arra Turner Mihályra, Sopronyi Turner Mihályra, a mai napig a legnagyobb soproni polgármesterként hivatkoznak rám még Sopronban is, és ő volt a 21-es népszavazás idején Sopronnak a polgármestere. Ő például, ha jól emlékszem, akkor Győrben volt középiskolás, de mindenféleképpen ott a nyugati ország részben, és ő például ott tanult meg egyébként magyarul, mert ő egy német családból származott Nyugat-Magyarországon, és teljesen a magyar állam eszmével azonosult, és az egyik legnagyobb harcosa volt annak, hogy Sopron és a környék a népszavazáson magyar maradjon. És csak hogy visszatérve, mert jövőre lesz a 150. évfordulja Klebersberg Kuno születésének. És a Klebersberg Kuno egy kimagasló kultúrpolitikus volt.
Szaktárca vezető is. Én még emlékszem, a nagyapám féltett és megörökölt, az ő apjától is megörökölt atlaszára, és ott van, hogy a neve is olyan furcsa volt gyerekként, hogy egy gyönyörű, tényleg olyan munkák, hogy tehát azok iskolai atlaszok, pazar.
És ugye őt azért a szélesebb közben, hogy a népiskola építési programja alapján ismeri, amit 26-ban fogadtak el egy törvényt erről a népiskola építésről, és egészen addig, amíg a nagy gazdasági világválság ezt a 30-as évek legelején egyszerűen anyagi okokból le nem állítatta, és aztán majd Hóman Bálint a 30-as évek második felében ezt egy jóval kisebb volumenbe, de újra kezdte, de addig ezen néhány év alatt 5000 népiskolai objektum, tehát tanterem, tanítói lakás épült, és emellett népkönyvtáraknak a sora, és például erre azért volt szükség, mert a dualizmus korában, és a Berzevici Albert is ezekben a leveleiben hivatkozik arra, hogy alapvetően nemzetiségi vidékekre, vagy legalábbis etnikailag vegyes vidékekre, tehát a több magyarság és a nemzetiségek határvonalára kell ezeket a népiskolákat építeni, mert ezekkel lehet folyamatosan kiterjeszteni ugye azt a teret, ahol a magyar tömb etnikum élt kifelé az ország szélei, perifériái felé, és hát ugye ennek az lett aztán a káros következménye, hogy amikor a trianoni békeszerződésben meghúzták a határokat, vagy hát jogilag is kodifikálták azokat a határokat, amiket már a utódállamok fegyverrel megszereztek, akkor ezeknek a népiskoláknak a nagy része, amire a magyar állam a dualizmus idején rengeteg pénzt meg erőforrást fordított, az a határon túli területeken maradt.
Igen, hát most megint egy kicsit aktuál politikára átterelve, mert hogy minden mindennel valamilyen szinten csak összefügg. Volt egy ilyen félelem egyébként a 89 utáni Romániában, és nem is hallgatták nagyon el, hogy amennyiben a visszaszolgáltatási törvényt, ugye itt a restitutio in integrum elve volt első körben ugye a meghatározó, de hogyha azt tényleg szó szerint, és igen, fegyelmezetten betartják, itt összeomlott volna Erdélyben az iskolarendszer, mert annyi épület, főleg iskolára és óvodára használt épület került volna vissza az egyházakhoz, hogy egyszerűen nem lehetett volna folytatni a közoktatást.
Igen, tehát ugye a berzeviciéknek, illetve más dualizmuskori oktatáspolitikusoknak ugye az volt a baja, és a berzevici is, amikor végig a miniszteri pályája alatt azt mondta, hogy az Eötvös József féle 1868-as népoktatási törvényt az revízió alá kell venni. Mert ugye az Eötvös József, amikor megalkotta a nemzetiségi törvényét, a népiskolai törvényét, az egy akkori Európában egy szabad elvű, egy liberális rendelkezésnek számított, és azért az egyéni szinten, mind a kulturális, mind az egyházi autonómia terén, azért széles jogokat biztosított a nem magyar anyanyelvű lakosságnak, és például az iskolarendszer tekintetében nagyfokú autonómiát adott szintén az egyházi intézményeknek. És végig a dualizmus idején, hogyha megnézzük a népoktatást, akkor az egyházi fenntartású intézmények domináltak. És ott az egyházak autonómiának a körébe tartozott, hogy milyen nyelven tanítanak, és nagyjából azért a tanternek a nagy része is az autonómia körébe tartozott. És a magyar elit pedig azt gondolta, hogy nagymérvű állami népiskola építési programra van szükség, mert akkor ott olyan nyelven...
Mikor ellenőrzés olyan, alatt tudják ellenőrzés. Tartani, igen, a tartalmat is, meg a struktúrát
igen.
is.
Sőt, amit a Berzevici is mindig hangoztatott, hogy egyébként a tanárképzést is szigorú állami felügyelet alá kell vonni, hogy egyébként tanárképzésből is olyan személyek kerüljenek ki, akik a magyar állameszmével, az integer magyar állameszmével nem ellenségesek. És akkor itt, hogyha nézzük ezt a 893-as levelét, hogy mik szerepelnek benne. Hát többek között leszögezte, hogy legyen tervszerű állami népiskola építés a vegyesajkú vidékeken, ahogy itt ezt megfogalmazta. Aztán volt egy olyan pontja, hogy az állami középiskolákban ingyenes internátusokat alakítsanak ki tehetséges román ifjak számára, hogy azok egyébként magyar környezetben nevelkedjenek,
szocializálódjanak,
és ez aztán nekik ugye a későbbi pályájuk folyamán meghatározó legyen. Aztán bevetette, hogy a román fiatalok körében ösztöndíjrendszerre volna szükség, és hogy személyesen egyébként a magyar iskolaigazgató és mások kezéből kapják meg az ösztöndíjakat, hogy tudják, hogy hát kinek legyenek hálásak. Elmondta ugye, hogy a tanintézményekben a hazafias szellemű nevelés erősítése elsősorban a magyar történelem oktatását illetően, és ennek keretében az állami tankönyveknek a felülvizsgálata. Tehát itt például megemlítette, hogy kitért arra, hogy olvasták az Anonymousnak a Gesta Hungarorumját, és az Anonymousnak a Gesta Hungarorumjában szerepelt a dákoromán elméletnek is egy változata, és igazából elmondta, hogy ő ezt nem kívánja betiltani, ettől függetlenül, de a tanároknak azért föl kell hívni a figyelmét, hogy mondják el, hogy attól függetlenül, hogy ez az Anonymousnak a művében szerepel, ez nem a magyar történettudománynak az álláspontja. Emellett ugye felvetette, sürgette a közoktatásügyi tárca támogatásának az emelését, és okvetlenül szükséges, ezt a kifejezést használta, az 1868. évi népiskolai törvénynek a revíziója, amiről ott korábban említettünk, és itt aztán vannak ezekben a levelekben ugye nagyon érdekes megállapítások, például azt, hogy milyen komolyan kell egyébként a moldvai csángóknak a védelme érdekében fellépni. Elmondja szó szerint, hogy a magasabb műveltséget kereső román ifjúságot erősebben kell igyekeznünk a jó szellemű állami középiskolák körébe bevonni, és ezáltal a román középiskolák befolyását az új nemzedék fejlődésére csökkenteni. Vagy például beszél arról, hogy ezeknek az ösztöndi állomások, itt ugye, amit beszéltünk, az elsősorban román nemzetiségű ifjaknak hazafias szellemben való felnevelésére volnának fordítandók. Így jelentékeny és értékes állami jótétemény vonzereje erősebbnek bizonyulna a nemzetiségek bizalmatlanságánál és merészségénél, s így a magyar szellemű nevelés körébe bevont ifjak mindegyike egy-egy megnyert pozíciót képviselne a románság ellenséges táborában. Tehát ilyen mondatok vannak benne, és ahogy említettem, ezt ő is elismerte, és ezt még szeretném például szó szerint megemlíteni, idézem, a nemzetiségi kérdés megoldása, még ha alatta nem is a nehezen elérhető teljes nyelvi egységet, de a magyar nyelvnek és a magyar nemzeti kultúrának az egész nemzet szellemi élete fölötti föltétlen uralmát értjük. Tehát ez azt jelenti, hogy a Berzelius...
statuája megfogalmazza tulajdonképpen a
kultúrfölénynek a gondolatát, amit ugye szintén alapvetően a Klebersberghez köt a közvélemény, de már egyébként gróf Széchenyi István is egy 1842-es akadémiai beszédében ezt az olvasztó felsőség kifejezést használta a nemzetiségi kérdés vonatkozásában, és a Berzevici Albert is például ennek a magyar kultúrfölénynek volt a híve. Aztán ugye, ami, ahogy említettük, Klebersbergnél csúcsosodott ki, vagy a Klebersbergnek az eszme rendszerében. Az persze szükséges megjegyezni, hogy a Berzevici az sose volt az erőszakos magyarosításnak, tehát például az, hogy ő soviniszta lett volna, soha nem lehetett a Berzeviciről. Ez egy írására, én szerintem nem nagyon van olyan írása a Berzevicinek, pedig egy grafomán figura volt, tehát tényleg egy nagy négy...
Volt mit kutatni.
Igen, volt mit, és hál' Istennek nagyon hatalmas mennyiségű anyag maradt meg utána, mind magánkézben, mind közgyűjteményekben, tehát volt mit kutatni éveken keresztül, és nekem egyetlen olyan beszédesem vagy megnyilatkozása rémlik, amiben ő soviniszta nézeteket, vagy erőszakosan magyarosító nézeteket képviselt volna. Ő egészen egyszerűen azt az álláspontot képviselte, hogy itt ebben a sok nemzetiségű államban, lényegében véve, aki a magyar kultúrában, vagy közigazgatásban, szellemi életben érvényesülni akar, annak valamilyen szinten meg kell tanulnia magyarul. És ez egyébként annak az állampolgárnak is egyébként az érdeke, és azáltal, hogy ugye megtanul, sokkal könnyebben tud nem csak kulturális szférában, közigazgatásban, hanem egyébként a mindennapok szintjén is boldogulni.
Mutatis mutandis, a nálunk is gyakran újra és újra vett, ugye kell-e tudni, és miért, és miként jól románul kérdéskör, az tulajdonképpen... Hát örök témává avatja a kérdést. Igen, nyíltan lépni fel a romániai magyarság védelmére, csak hogy persze ott nem ismernek olyan nemzetiségi jogokat, amelyek az ilyen védelmet lehetővé tennék, most idézem Berzevicit, ott erőszakkal elnyomnak minden más nemzetiséget, és valószínűleg több eredményt érnek el vele, mint a mi nemes, de impraktikus nemzetiségi politikánkkal, amely legkevesebb elismerése maguknál a nemzetiségeknél talál. Igen, hát ez egy reálpolitikus,
mondhatni.
Tehát végül is egy itáliai ízlésvilágot kedvelő, igen, kiterjedt érdeklődési körű ember, aki lát dolgokat, és meg is fogalmazza, és elég szabatosan struktúrálja mindezt.
Abszolút. Tehát ő eleve úgy nőtt fel, hogy ez egy sok nemzetiségű vidék volt, ott tényleg németek, rutének, szlovákok, lengyelek, magyarok értek ott a felvidék keleti részén együtt. Egyébként, hogy mennyire nem volt se soviniszta, se erőszakos, azért leírta például 1907-ben jelentek meg a gyermekkori visszaemlékezésre, hogy együtt tanultak, akkor úgy fogalmazott, hogy Tóth.
Igen.
Ifjakkal a középiskolába, Lőcsén, Eperjesen, és semmiféle ellentét köztük nem volt. tehát hogy békésen megfértek. Az igazgatóra azt hiszem Kisszebenbe vagy Lőcsén panaszkodott az egyik középfokú intézménynek az igazgatójára, hogy az pánszláv nézeteket képviselt, de hogy azt leszámítva a diákok között semmiféle nemzetiségi ellentét nem volt, és élete végéig a saját uradalmán élő szlovák származású parasztjaival, napszámosaival mindig nagyon jó viszonyt ápolt, nagyon szépen beszélt egyébként szlovákul, tehát kiválóan meg tudta magát értetnie ezekkel a szlovák származású napszámosokkal, zsellérekkel, béresekkel, és hát emellett ugye még rengeteg nyelvet beszélt, németül, olaszul, franciául, valamennyit beszélt még angolul is, tehát el tudta a kiterjedt művészettörténészi munkájához eredetiben olvasni nem csak a levéltári forrásokat, de a szakirodalmat, és akkor mellette igen volt ez a politikusi pályája, ugye 1881-ben került be a képviselőházba, 1917-ben lett a főrendi háztagja, és utána aztán 1927-ben, amikor újra szerveződött a felsőház, akkor aztán az 1936-os haláláig annak tagja volt, tehát ő évtizedeken át a magyar politikai életben benne volt, és lényegében véve minden fontosabb ilyen nemzeti sorskérdésről, a földkérdés mondjuk valamiért, ezt nem tudtam soha kideríteni, még a földkérdés sose foglalkoztatta, de választójog kérdése, nemzetiségi kérdés, zsidó kérdés, amik tematizálták a dualizmus korától a Horthy korszakon át a közvéleményt, ő mindenben véleményt formált, és mindenről volt egy saját véleménye. Trianoni békeszerződés revíziója például.
Gali Máté, köszönöm, hogy együtt lehettünk. Remélem, hogy lesz még alkalmunk, hiszen előadás sorozatra érkeztél Kolozsvárra, és valószínű, hogy még leszel itt a város vendége szakmai szempontból. Az MCC kutató történészeként voltál most a Tetőterasz vendége. Hát jó volt ezt kideríteni, hogy nekem olyan talányos volt, hogy a márvány arcú. Na most ez egy közelképbe került, és emberi vonások is kiütköztek, illetve felszínre kerültek, ugye Berzevici Albert okán. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap jelentkezünk le, közelebb a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.